Olvasom Mózes második könyvéből, a 20. fejezetből, az első 17 verset, és aztán még az Új Szövetségből, a Máté evangéliumából, a 22. részből, 34-től a 40-ig. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad és negyedézig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a 7. nap a te Istenednek az Úrnak a nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen. Ne kívánd felebarátod házát, ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje gyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták.
Mennyei atyánk! Köszönjük, hogy azért állhatunk most előtted, mert Jézus Krisztusban atyánká lettél. Köszönjük, hogy azért állhatunk most előtted, magunkba nézve, töredelmes szívvel, bűnbánattal, mert hozzád tartozunk, mert te szabadító Istenünk vagy. Valóban meg kell vallanunk neked, hogy sem a 10 parancsolatot, sem a szeretet két nagy parancsolatát, ha csak az elmúlt 2 hétre nézünk vissza, sem tudtuk megtartani. Bocsáss meg, hogy olyan könnyű elsodródni azokkal a gondolatokkal, azzal az értékrenddel, ami a világban körülöttünk van, és olyan könnyen valahogy felülemeljük magunkat a te parancsolataid igazságán. Bocsáss meg, ha nem borultunk le napról napra előtted tiszta szívvel, vágyva a veled való találkozásra, és nem adtuk meg az első helyet az életünkben neked, aki pedig egyedül vagy erre méltó. Bocsáss meg, hogy olyan sok bálvány becsúszik az életünkbe, amit észre sem veszünk, és mégis törtet is fejet hajtunk előtte, mégis meghatározza az időbeosztásunkat, a céljainkat, a gondolkodásunkat. Segíts ezeket a bálványokat tisztán meglátnunk és kitakarítanunk az életünkből. Bocsáss meg, hogy sokszor úgy vesszük fel a te nevedet, hogy nincs igazán mélysége a szívünkben, az értelmünkben, csak megszokásból kimondjuk, és nincs súlya számunkra. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor eltelnek a vasárnapjaink, az ünnepnapok, és nem szentelünk meg téged, nem szenteljük meg ezeket a napokat. És igazán mélyen nem találkoztunk veled, bennük. Bocsáss meg azt, hogyha a szüleink felé vétettünk, és nem volt meg szavainkban és hozzáállásunkban az a tisztelet, amit te kérsz tőlünk a te törvényedben. Bocsáss meg, ha pörgésünkben, fiatalos hívvel elmegyünk idősebb testvéreink mellett. Mutass utat abban, hogy a te akaratod szerint tudjuk tiszteletünket, szeretetünket kifejezni. Kérünk, bocsásd meg azt, ha szavainkkal fájdalmat okoztunk, és szeretteinkben, vagy fele barátainkban megöltünk dolgokat, érzéseket, gondolatokat. Bocsásd meg a gyilkos indulatainkat, érzéseinket, dühünket, amiket nem vittünk eléd, hanem valahol bennünk kerengenek. Bocsásd meg a bűnös kívánságainkat, tisztátalan gondolatainkat, parázna vágyainkat, amelyek szentségtelenek előtted. Te tisztíts meg ezektől. És bocsásd meg, ha bármi olyan dolgot tettünk magunkévá, ami nem a miénk, akármilyen magyarázattal is. Urunk, nyisd meg a mi szemünket, hogy meglássuk, és lehulljanak a téves magyarázatainknak a leplei. Bocsásd meg, hogyha úgy beszéltünk másokról a hátuk mögött, hogy abba csúszatás volt, hogy azáltal mások negatívan látták az illetőt. Bocsásd meg minden hazugságunkat, minden tisztátalan beszédünket. És bocsásd meg azokat a vágyainkat, amik nem tőled jönnek és nem előre visznek, hanem mások dolgainak a megkívánása, motiválja. Urunk, a te parancsolatod ellen minden ponton vétkeztünk. Tisztíts meg, bocsáss meg Jézus Krisztusért, aki az életét adta értünk, hogy nekünk szabad utunk legyen. Köszönjük, hogy most a te bocsánatodat lelked által elfogadhatjuk. Kérünk, vezess a magunkban csendben elmondott imádságunkban. Légy áldott, Úr Jézus, hogy helyettünk és értünk szenvedtél. És köszönjük, hogy a Zsoltárossal együtt mondhatjuk, hogy boldog ember az, kinek vétke megbocsáttatott, és bűne elfedeztetett, és nincs lelkében álnokság. Köszönjük, hogy erre hívtál bennünket. Kérünk, szent lelked által légy jelen közöttünk, és áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen.
Istenek igéjét Mózes második könyvéből olvasom, a 20. fejezet 3. versét, az első parancsolatot. Ne legyen más istened rajtam kívül. Kedves testvérek, elmúlt héten beszéltünk arról, hogy a 10 parancsolat Isten bemutatkozásával kezdődik. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. A szabadító Isten az, aki megszólítja a népét, az az Isten, aki megváltotta Izraelt a rabszolgaságból, a biztos pusztulásból, az, aki neki adja a törvényét, a 10 parancsolatot, és azt mondja, hogy ebben a megszabadított, megváltott életben ez az a keret, amelyen belül meg tudtok maradni a szabadságban. Múlt héten hangsúlyoztam azt, hogy a törvényadást mindig a szabadítással együtt kell látnunk. Arról is beszéltünk, hogy minden jelenlegi, a mai világban meglévő fenntartás, kételj, bizalmatlanság, támadás ellenére, mint Jézus Krisztus követői, bátran magunkénak vallhatjuk a 10 parancsolatot. Nem kell, hogy kirekesztővé, mások iránt türelmetlenné, képmutatóvá vagy önhitté tegyen bennünket, és nem fog bennünket egy letűnt kor gyermekeivé sem tenni. Jézus is azt mondja, hogy azért jött, hogy betöltse a törvényt, és ennek alapján beszéltünk arról, hogy a 10 parancsolat egyrészt a Krisztusra vezérlő mester megmutatja a fogyatékosságainkat, az elveszettségünket, és így Jézushoz, a szabadítóhoz vezet el, másrészt pedig a 10 parancsolat az új életben is egy belső lelki mérce vagy útmutató, hogy mit is jelent abban az életben élni, amire Isten Jézus Krisztusban elhívott minket. A ma olvasott ige a 10 parancsolat első kőtáblájának az első parancsolata. Úgy kell látnunk ezt, hogy minden további parancsolat erre épül és ezt teljesíti ki. És nagyon fontos, hogy ezt világosan látsuk és értsük. Nem tudom, hogy másokkal is megesett-e az már, hogy amikor kiderül, hogy keresztények, ugye ez velem gyakrabban megtörténik egy szituációban, meg kiderül, hogy lelkész vagyok, és ez beindít bizonyos reakciókat, de amikor kiderül valakiről, hogy keresztény, hogy Krisztus követője, nem mindenki, de vannak emberek, akik azonnal úgy érzik, hogy akkor most nekik bizonyítaniuk kell. Bizonyítaniuk kell, hogy ők sem olyan elveszett pogányok, és van, aki ilyenkor arra hivatkozik, hogy rendszeresen szokott bérmálkozni, de mások a 10 parancsolatra szoktak hivatkozni, ez az én tapasztalatom. És azt szokták mondani, többször megtörtént már ez, hogy hát nem kell ahhoz istenhívő embernek lenni, meg templomba járni, hogy betartsam a 10 parancsolatot. Én betartom a 10 parancsolatot, aztán kacsintanak egy nagyot, hogy esetleg, hogy kivéve azt az egyet. És ezeknek az embereknek a legritkább esetben fordul meg a fejében, hogy a 10 parancsolat azzal kezdődik, hogy ne legyen más istened rajtam kívül. A legritkább esetben világos számukra, de jöjjünk vissza magunkhoz, sokszor keresztények számára is, a mi számunkra is, hogy a 10 parancsolat nem ebből a háromból áll, hogy ne ölj, ne lop, ne paráználkodj, hanem az első kőtábla összefoglalja az Isten iránti elkötelezettségünket. És a második kőtábla, ami összefoglalja a felebarátaink, a többi ember iránti kötelezettségeinket. Ahogy Jézus összefoglalta ezt a nagy parancsolatban, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből, ez az első kőtáblája a 10 parancsolatnak. Erről általában azok nem nagyon tudnak, akik azt mondják, hogy én betartom az egészet. És a második kőtábla az, ami arról szól, hogy és szeresd vele barátodat, mint magadat. A bibliai gondolkodás szerint ez a kettő egymásra épül. A bibliai gondolkodás szerint igenis Isten tisztelete, Isten szeretete az, amire ráépül az, hogy szeretjük a másik embert. Az első kőtábla nem egy ilyen kevésbé fontos része a 10 parancsolatnak, ahogy ma sokszor tekintenek rá, hogy hát a vallás az a te hobbit, hogy Istennel mit kezdesz, az egy dolog. A lényeg, hogy hogyan élsz. De a bibliai gondolkodásban a kettő az elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Kávin János azt írja erről, hogy az istenfélelem nélkül élő emberek sem az igazságot, sem a szeretetet maguk között nem gyakorolják. És azt is hozzátesz, hogy Isten előtt haszontalan és hiába való mindaz, amit cselekszünk, ha őt magát nem tiszteljük és nem imádjuk. És visszafelé is nézzük meg, igaz ez a gondolkodás, amikor beleakadunk saját magunk hazugságaiba, gyűlöleteibe, tisztátalanságába és így tovább. Mit kezdünk ezzel, hanem azt, hogy visszavezetesz bennünket a szabadító Istenhez. Visszavezet bennünket oda, amivel a 10 parancsolat kezdődik. Szükségünk van erre az egy Úrra. Ne legyen neked más Istened rajtam kívül. Vizsgáljuk meg hát, hogy hogyan értsük ezt a parancsolatot a mai világban. És hogy miért lesz ez minden további parancsolatnak az alapja. Először arról szeretnék beszélni, hogy mi az, amit tilt az első parancsolat, utána pedig arról, hogy mire hív bennünket Jézus Krisztus követőit. Ne legyen más Istened rajtam kívül, mondja az Úr annak az Izraelnek, akit Egyiptomból megszabadított, akit a pusztában eddig is vezetett, akit saját tulajdonának választott. Ez a parancsolat feltételezi más istenek létét, amelyek jelen vannak a környező népek életében. Izrael nagyon jól ismerte Egyiptom isteneit. Nagyon jól tudta, hogy hogyan és miért elnyomóak ezek az istenek. Izrael nagyon jól ismerte ezen istenek hatalmát is. Emlékezzünk a mágusokra, akik jeleket és csodákat tesznek. És Izrael találkozni fog hamarosan más népekkel is, és más népek isteneivel a pusztai vándorlás során, ugyanúgy, mint akkor is találkozni fog más népekkel és istenekkel, amikor majd letelepedik Kánaánba, megkapja azt az országot, amit Isten ajándékba ad neki. Azt kell látnunk, hogy Isten népének az élete mindvégig idegen népek és idegen istenek gyűrűjétől körülvéve zajlik. Az idegen istenek újra és újra meg fognak jelenni. Más néven, más formában, de lesznek Izrael életében idegen istenek. Találkoznak hamarosan az emberáldozatot követelő Molokkal. Találkoznak a haltestű filiszteus Dágonnal, a bővérű Astartéval, a kultikus prostituációra hívó Baállal. Már a fogság előtt is, de különösen a babiloni fogság idején megkísértik őket Babilon csillagistenei. A nap, a hold, az ég minden serege. És ezek az idegen istenek, ezek egyrészt vonzóak és csábítóak, másrészt pedig félelmetesek és fenyegetőek. Titokzatosak és mert tiltottak, annál kívánatosabbak. Vonzóak és csábítóak, ha kell, gyönyörű nőkben, ha kell, kőkemény harcos férfi alakban, máskor kegyetlen vérszomban, megint máskor elrejtett bölcsességben, a kozmikus és a mikrovilág titokzatos egymásra hatásában jelennek meg. Létükkel, megjelenésükkel Izrael fiai számára újdonságot ígérnek, gyönyört, szellemi kalandokat. Újabb lehetőséget az életben, termékenységet, biztonságot, védelmet, különleges ismeretet, dús javakat, gazdagságot kínálnak. Az istenek mindezt adják azoknak, mondják, akik imádják őket. Hogyan gondolkodik az egyszeri ember? Hát miért ne lehetne valamennyi tiszteletet adni ezeknek az isteneknek is úgy, hogy az Urat sem tagadjuk meg? De nem csak vonzóak és csábítóak, sok mindent kínálók az idegen istenek, hanem félelmetesek is. Mi lesz, ha nem hódulunk, ha nem áldozunk ezeknek a hatalmas befolyással bíró isteneknek? Mi lesz, ha felgerjed ellenünk a haragjuk? Nem bölcsebb az az ember, aki semmit nem bíz a véletlenre? Izrael számára az idegen istenek jelenléte nem kérdés. És ez a parancsolat nem egy elvi fejtegetés arról, hogy vannak-e idegen istenek, vagy nincsenek idegen istenek. Hanem annyit mond, hogy neked, Izrael, aki szövetségbe léptél velem, neked nem lesznek idegen isteneid. Neked nem lehetnek idegen isteneid. Semmi között hozzájuk. Semmi között azokhoz, akik meglopnák a szabadságot, amelyre én az Úr szabadítottalak meg téged. Én tudom, hogy csábítani fognak. Én tudom, hogy vonzóak. Én tudom, hogy rettentenek, de te az enyém vagy. És neked nem lesz más istened rajtam kívül. Tőlem kaptad az életed, és senkivel nem osztozkodom feletted. Így érti és így éli meg ebben a feszültségben Izrael ezt a parancsolatot. De ami Izrael számára egyértelmű, az sokkal bonyolultabbnak tűnik ma. Kik azok a más istenek a 21. század elején? Többen hajlamosak úgy érvelni, hogy más istenek nincsenek. Közülünk is. Más istenek nincsenek, nem léteznek. A felvilágosodott ember a felvilágosodás óta tudja, hogy azok az idők már elmúltak, amikor minden népnek megvoltak a maguk báványai, mi már tudjuk, hogy ezek nem léteznek. A modern, a felvilágosodott ember nem hisz más Istenben. És ezért, ha keresztény, akkor bátran állítja, hogy csak egyetlen egy Isten van, az, aki Jézus Krisztusban kijelentette magát. Minden más, csak különböző kultúrák, különböző vallások megnyilvánulása, de nem az igazi Isten. És ezért ez a keresztény ember a más Isten alatt a modern világ sokféle jelenségét, kötöttségét, megkötő, szívetejtő elemét nevezi meg e parancsolat tükrében. Így szoktunk erről beszélni, hogy ezt nem tesszük hozzá, de mivel más istenek nincsenek, mik a más istenek a mi életünkben, ne legyen istened a pénz, ne legyen istened a tested, az egészséged, a hatalom, a befolyás, ne legyen istened a munkád, a karriered, ne legyen istened holmi ideológia, ne legyen istened még a családod sem, ne legyen istened bármiféle szenvedély, ne legyen istened semmiféle javad. És még tudjuk, hogy ez igaz, és hogy mindez betöltheti a szívünkben Isten helyét, én a mai napon mégis szeretnék ezen túlmenni, és nem pusztán ezen a ponton érteni, hallani azt, hogy mit jelent, ne legyen neked más istened. Még mielőtt tovább mennék, hadd beszéljek a szintén felvilágosult, de magát nem keresztény ember gondolatairól. Ő szintén nem hisz más Istenben, hát felvilágosodott. És ő azt állítja, hogy minden Isten név ugyanannak a valóságnak egy-egy néven nevezése, leírása. Minden Isten név ugyanazt a valóságot jelenti, ha egyáltalán létezik ez a valóság, és van bármi túl ezen a világon. És bolondság azt feltételezni, hogy több istenség létezik, és azt is bolondság feltételezni, hogy bármilyen vallás között bármiféle különbség van. Ugyanaz a valóság van minden Isten név mögött, Allah, vagy Síva, Buddha, vagy Jahve, vagy folytathatnánk a sort, teljesen mindegy. Ez a modern, nem keresztény, felvilágosult ember esetleg még annyit mond, hogy minden kultúra maradjon meg a maga vallásánál. Hogy az indiai maradjon hindú, az arabok maradjanak mohamedánok, az európaiak és amerikaiak keresztények, a japánok buddhisták, és így tovább. Ha ez így van, akkor elvesztettük az első parancsolatnak a jelentőségét. Ha ez így igaz, akkor az igazából semmit nem tud nekünk mondani. Hiszen nincs más Isten. Nincs idegen Isten. Elmúltak az Istenek a világból. Megszabadultunk mindebből. Mit jelent ma ez az ige? Úgy látom, hogy aki még mindig így gondolkodik, és ez egy generáció gondolkodása, ebben nőttünk fel, nagyon keveset érzékel abból, hogy milyen irányba halad a világ, és hogy miben nőnek fel a mai fiatalok. Egyre több ember számára ma nem kérdés, hogy sok Isten van. És itt megint nem elvi kijelentésről szólok, nem arról, hogy bizonyos fiatalok nagy vitát nyitnának, hogy sok Isten hit mellett, az egy Isten hittel szemben, hanem szokásokról, hitekről, gyakorlatról, életmódról van szó. Ha azoknak az ősi kánaánita isteneknek a nevét, akiket felsoroltam korábban, beütjük ma egy internetes keresőbe. Elég sok időt töltöttem ezzel tegnap. Meg fogunk lepődni, hogy nem pusztán múzeumi cikkek, vagy oldalak, vagy képek jelennek meg, hanem olyan internetes közösségeket találunk, amely közösségek számára ezek az istenek életre keltek. Azt látjuk, hogy nem kevés ember ezen isteneknek a misztikus világában él, rajongók, hódolók, odaadók, az ősi istenek stílusosan mondva mai, updated verziói iránt. És nem gondolom, hogy mindezek az emberek, akiknek kötődéseik vannak, az egész képi világ hihetetlenül erőteljes és megejtő. Ezek az emberek, akiknek mintáik vannak ezekből az istenekből, istennőkből. Ezek az emberek, akiknek spirituális, lelki tapasztalataik vannak valamilyen szinten, nem gondolom, hogy ők különösen izgalomba jönnének egy olyan vita kapcsán, hogy léteznek-e más istenek, vagy nem léteznek más istenek. Őket ez nem érdekli. De az életük, a gondolkodásmódjuk, valamilyen értelemben a hitük, mindaz, ami a lelkiségük, az arról beszél, hogy egy olyan világban élünk, amelyben az ősi istenek életre keltek. Gyakorlati értelemben egy sok isten hívő kultúrában találjuk magunkat, hasonlóan az ősi Izraelhez. És akkor még nem szóltunk azokról a nagy világvallásokról, amelyek ahelyett, hogy a felvilágosodás modernista hite szerint kikoptak volna a világból, köszönik, jól vannak, elevenek, élnek, növekednek, híveket gyűjtenek. Ebben a világban, és azt szeretném látni, vagy azt szeretném, hogyha éreznénk és látnánk, hogy ebben a világban élünk, ebben a világban elemi erővel szólal meg Isten parancsa. Ne legyen néked más istened rajtam kívül. Mert vannak más istenek, mert vonzóak, mert csábítóak, de nem a tiéd. Neked ne legyen más az életedben. És ezen a ponton szólni kell azokról a más istenekről, akik nagyon-nagyon erősen koncentrálnak arra, hogy ne más istenként, ne istenként jelenjenek meg előttünk. Egyesek tudományos köntösbe bújnak, és ragaszkodnak ahhoz, hogy nyugodtan lehetsz keresztény, és mégis hódolhatsz nekik. A leghangosabb és legbefolyásosabb ezek közül az asztrológia névre hallgat, persze ő szigorúan csak tudomány. Ő tudomány, aki megmondja, hogy ki vagy, milyen vagy, kihez passzolsz, minek van ideje az életedben, minek nincs ideje az életedben, mikor házasodj, kivel élj együtt, mikor cselekedj, és mikor jobb, ha nem teszel semmit még, az a legjobb, ha ki se teszed a lábadat a lakásodból. Vonzereje abban rejlik, hogy sokan követik őt. És ő azt mondja, hogy nem Isten, ő tudomány. Nyugodtan lehetsz keresztény, ő tudomány. Semmi köze ahhoz a részhez az életedben, ahol, ha van Istened, te Istennel vagy kapcsolatban. Aztán itt vannak az ezoterikusok, akik szintén nem feltétlenül neveznek néven isteneket. De bízzál bennük, tudakozzod el a jövőd felől, keressél testi-lelki gyógyulást és harmóniát. Nem, ez nem vallás, mondják. Emberek, nyugodtan hihetsz Jézusban, én is hiszek Jézusban. Emlegetik Jézust, kirakják a képeit. Ezekben a jósdákban ott van Jézus, jelen van valamilyen módon, kép, idézet, bármilyen formában, csak hogy tudd, hogy ti egy úton jártok. És akkor még mindig nem beszéltünk azokról a szellemi praktikákról, amelyek mind az Isten hit alatt mennek a mai világban. Szellemidézés, halott idézés, varázslás és jóslás, mindenféle formái. Ezek a más istenek, mert ezek más istenek. Klasszikusan az első parancsolat magyarázatához mindig hozzátartozott, hogy ez például tiltja a babonát. Csak fogalmazunk mai nyelven. Ezek a más istenek rejtőzködnek. Ezek avval tömik az emberek fejét, hogy mi nem vagyunk istenek. Mi tudomány vagyunk, mi egy módszer vagyunk, mi egy lehetőség vagyunk. Mi egy meditáció vagyunk, mi nem vagyunk istenek, nyugodtan higgyél csak a saját hitedben. És közben rabul ejtik a szívedet, a gondolkodásodat, a pénztárcádat, a kapcsolataidat, a jövődet. Oda a szabadság, amire Jézus Krisztus szabadított meg. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Nem kell folytatnom a felsorolást, a néven nevezését az isteneknek, nem kell tovább érvelni amellett, hogy nagyon is időszerű ma az első parancsolat. És ebben Isten nem vitára hív bennünket arra, hogy arról elvitt teológiai vitát folytassunk. Egyeseknek ez feladata, de nem nekünk. Vannak más istenek, vagy nincsenek. Itt a gyakorlati életről van szó. Arról, hogy nem az a kérdés, hogy vannak-e szellemi megtapasztalások, vannak-e alkalmi gyógyulások, segítette valamiben, és utat mutatott-e az asztrológia. Nem az a kérdés, hogy ezek működnek, vagy nem működnek, hanem az, annyit mond Isten, én népem, ezek számodra nem léteznek, és neked semmi közöd ezekhez. Eddig hát, hogy mi az, amit tilt az első parancsolat. De az első parancsolat nem csak tilt, hanem valamire indirekt módon hív is. Ennek a parancsolatnak a jelentése, főleg ha azt mondjuk, hogy minden későbbi erre épül, nem merül ki ennyiben. Isten nem csak arra hívja az övéit, hogy senki másnak ne adjatok helyet a szívetekben, hanem nyilvánvalóan arra is, hogy teljesen legyen a szívünk az övé. Hogy az Urat szeressük teljes szívből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből, teljes elménkből, ahogy Jézus mondja. Az első parancsolatban az az Isten, aki önmagát adta a szabadításban az ő népének, nem valamit kér tőlünk, hanem bennünket kér. Nem valamit kér, hogy tegyél meg, hanem az első parancsolatban téged, magadat kér. Egész lényünket szólítja meg. Az idegen Istenek elkerülése nem elég, ha nincs bennünk teljes odaadás Isten iránt, hiszen ha az idegen Istenek nem töltik be a szívünket, és Isten dicsősége, és Isten maga nem tölti be a szívünket, akkor nincs ott semmi. Nincs olyan, hogy spirituális űr. Valami ott lesz. Az idegen Istenek elkerülése nem elég önmagában. És ez a teljes odaadás, amire Isten hív, az, ami különben kiűzi ezeket a szekuláris isteneket az életünkből. A munkát, az egészséget, a befolyást, a karriert, mindazt, amiből Istent csinálunk ebbe a mai modern világban. Ha Istent imádjuk teljes szívünkkel, akkor ezek elvesztik az erejüket felettünk. Aki teljes szívvel az Úré, az nem lesz sem a pénz, sem a karrier, sem a befolyás, sem a testiség, de még csak a magáról másokban kialakított képrabja sem. Hogy mire hív ez a parancsolat, azt Calvin János 4 pontban foglalta össze, és azt gondolom, hogy ez a mai napig megáll, és nagyon világosan elénk adja, hogy mit is jelent ez. Ezek a következők: imádás, bizalom, segítségül hívás és hálaadás. Ezek gyakorlása valóban segít minket abban, hogy Isten maradjon az első helyen a szívünkben. Az imádás alatt Calvin azt a tiszteletet és szolgálatot érti, ami abból fakad, így írja, hogy dicső felségének alárendeljük magunkat. Hogy Isten dicsőségére élünk. Az imádás nem csak annyit jelent, hogy Isten tiszteleten, vagy házi csoportban, vagy egyénileg imádkozunk, Isten dicsérjük, Isten magasztaljuk. Az imádás az egész életünket jelenti, hogy az egész életünkben, minden cselekedetünkben önmagunkat dicső felségének alárendeljük. Mindent Isten dicsőségére szándékozunk tenni. Belső vágytól hajtva azt akarjuk cselekedni, ami neki kedves. És itt értjük meg, hogy miért lesz ez a parancsolat minden továbbinak az alapja. Ha valóban Istennel van tele a szívünk, ha valóban őt imádjuk, ha valóban az ő dicsőségét keressük szívünk mélyéről, akkor nem fogunk báványokat gyártani, akkor nem vesszük fel hiába a nevét, akkor megszenteljük a nyugalom napját, és így tovább. Mert mindenben őt helyezzük előre. Ez az imádás. A második dolog az Isten iránti kizárólagos viszonyban a bizalom. Kálvin János azt mondja, ez a szív szilárd és nyugodt bátorsága. Milyen szép ez a kép. A bizalom, a szív szilárd és nyugodt bátorsága. Amely abból fakad, hogy ismerjük Isten erejét, hogy megismertük Isten szeretetét, bölcsességét, tisztaságát. Közösségre vágyunk vele. Az a bizalommal teli szív, ami békességben van Isten előtt, mert egyedül Istenre hagyatkozik. És nyilvánvaló fakad ebből a harmadik elem, Isten segítségül hívása. Mert kit hívunk segítségül? Hova kapkodunk, amikor nyomorúságban vagyunk? Érdemes átgondolnunk, milyen megoldási stratégiáink vannak. Isten segítségül hívása azt jelenti, hogy ha ő benne bízunk, őt fogjuk segítségül hívni. Őnála fogjuk keresni a szabadulást. Ez szívünk Isten hűségéhez és segítségéhez, Isten oltalmához való odafordulása. És a negyedik dolog a hálaadás, hogy minden jóért, minden ajándékért, ha az életünk békességben folyik, ha éppen egy nyomorúságból kiszabadultunk, mindenért Istennek adunk hálát. Semmi nem a véletlen műve, nem a más istenek műve, hanem egyedül a mindenható és szabadító Isten ajándéka. Ne legyen más istened rajtam kívül, szól Isten az első parancsolatban. És ennek alapján láttuk, még egy mondat Kálvin Jánostól, nem elég tartózkodnod idegen Istentől, hanem ő benne magában kell nyugodnod. Ő benne magában kell nyugodnod. Arra hívhat bennünket az első parancsolat, arra hív bennünket újra és újra az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorai közösségben, hogy magunkat teljesen fenntartások nélkül odaszálljuk annak, aki önmagát Jézus Krisztusban, kereszthalálában teljesen odaszánta miértünk. És ha ezt megcselekesszük, ha Istennek fenntartás nélkül adjuk oda a szívünket, ne féljünk, nem leszünk arrogánsok, hanem sokkal inkább nyitottak, szeretőek, alázatosak minden más ember iránt. Mert tudjuk, hogy ez ajándék, hogy ő a mi Istenünk, és mi pedig az őéi vagyunk. Pál apostol szavaival zárom. Sok Isten és sok Úr van, nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség. Mi is ő érte. És egyetlen Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is ő által. Amen.
Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt a hatalmas nagy ajándékot és kiváltságot, amit kaptunk tőled a mindenség Urától Jézus Krisztusban, hogy mi szólhatunk hozzád, hogy mi megbékélhettünk veled, hogy gyermekeiddé tettél bennünket. Köszönjük a te bocsánatodat, köszönjük a veled való közösség megélésének a lehetőségét, és kérünk, hogy segíts abban, hogy valóban új módon elkötelezzük magunkat neked, hogy dicső felségednek alárendeljük magunkat, egész életünket, teljes szívünket. Köszönjük, hogy te mindent akarsz. Nem csak fél békességet akarsz adni, nem csak fél bűnbocsánatot akarsz adni, hanem teljeset. És ezért kéred, hogy minden mást engedjünk el, minden mást tegyünk félre, és teljesen ragaszkodjunk hozzád, teljesen adjuk oda magunkat neked. Kérünk, jöjj Szentlélek, Úristen, és végezd ezt el az életünkben, hogy ne csak szavak legyenek, ne csak vágyak legyenek ezek bennünk, hanem az életünk hajoljon meg előtted, a te dicsőségedbe, a te imádásodban. És így hassa át a mindennapjainkat, a te szereteted, a te lelked vezetése. Így határozza meg ez döntéseinket, emberekkel való kapcsolatunkat, munkához való hozzáállásunkat, céljainkat, értékeinket. Köszönjük, hogy hozzád tartozunk, és köszönjük, hogy így lehetünk a te néped, így lehetünk a te országodnak tanúi és jelei ebben a tőled elfordult világban. Könyörgünk ezért a világért, azokért az emberekért körülöttünk, ismeretségünkben, családunkban, akik más isteneket hajszolnak, akik más istenek rabságában élnek. Urunk, kérünk, hogy a te világosságoddal ragyogj az ő életükbe is. És így kérünk, hogy a te világosságoddal ragyogj mindazok életébe, akik felelős döntéseket hoznak, akik vezető pozíciókban vannak, hogy lelepleződjön a gonosz erőjének a munkája, és a te világosságodban minden átértékelődjön és megújuljon a mi országunkban és szerte a világon. Urunk, eléd visszük azokat a gyülekezetünkbe, akik fájdalmakat hordoznak, akik gyászolnak, akik betegség miatt szenvednek, akik magányosak, vagy családban élnek ugyanis, mégis küzdenek, és reménytelennek látják a helyzetüket. Kérünk, hogy a te szent lelked jelenlétével légy mellettük, újítsd meg őket, vigasztald, erősítsd, bátorítsd, és gyógyítsd az ő testüket, lelküket. Az Úr Jézusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.